Eredményes élettalálkozó 2012. június 8-a. A szellemi háború 21. rész. Védelmi eszközeim. A nyelv. Bolond vagy.
Kezdhetem? Mehet? Már rég megy. Szörnyű. Szia. Igen, sziasztok. Mindenkinek, aki a távolból követi nyomon az eredményes élettalálkozót, tudunk rólatok, részben miattatok vagyunk itt. Igazából ide csak statisztákat ültetünk, hogy legyen kikhez beszélni, hogy nektek legyen egy üzenet. De tényleg, tehát nem igaz a statiszták, de hogy igaz, akik mi itt vagyunk, abszolút úgy gondolkozunk, hogy egy sokkal nagyobb teremben ülünk, igaz? És az imáink, a hozzáállásunk és minden arról szól, hogy sokan vagytok még itt ebben a teremben. Úgyhogy csak hálás vagyok értetek, és Isten tud rólatok, ott ül közvetlen mellettetek. Ha már hívő vagy, akkor még közelebb. És kezdjük egy imával. Mennyei Atyánk! Kérünk, hogy áld meg ezt a mai alkalmat is. Tényleg ez nem szabad, hogy egy vallás legyen. Az imánk nem szabad, hogy egy szokás legyen. Áld meg ezt a mai alkalmat, hanem arról szól, hogy tényleg miattad vagyunk itt. Tényleg veled kell, hogy találkozzunk. Tőled kell, hogy legyen a várakozásunk. Ha itt vagy, ha hallgatod ezt a felvételt, akkor arra kellene, hogy számíts, hogy a mindenható Isten szólni fog hozzád. És mi most megkérjük őt, kérünk téged, Atyánk, a te fiadnak, a Jézus Krisztusnak a nevében, hogy szólj hozzánk, hogy nyúj bele az életünkbe, hogy formáld át a lelkünket, hogy adj új gondolatokat, új meggyőződéseket, gyógyítsd meg az érzéseinket, te vezesd azokat. Téged keresünk, téged szeretünk. Úgyhogy kérünk, hogy áld meg ezt a mai alkalmat, de úgy igazán. És szólj hozzánk, de úgy, igazán. És nem számít, hogy ki beszél, hanem csak az Isten, és az ő szelleme, ahogyan értelmezi a számodra, ahogy rád szabja, ahogy neked mondja. Úgyhogy csak köszönjük. Mindannyian előtted állunk. Mindannyian tőled várunk. Amen. Amen. Úgyhogy gyorsan egy technikai részlet. A Gondolkodás Forradalma program működik. Rendszeres rendszertelenséggel mennek ki a vágott hanganyagok, bár azt ígértük, hogy minden csütörtökön, és onnantól, hogy a gép csinálja, onnantól tényleg minden csütörtök lesz. Úgyhogy úgy néz ki, hogyha valaki ma jelentkezik a gondolkodásforradalma.hu weboldalon, akkor az automata az eddig elkészített üzeneteket sorra küldi neki csütörtökönként. Amikor témakörök így lezáródnak, akkor a videó is ki fog menni. Úgyhogy ilyen módon az internetes dolog elkezdett, hát már jó ideje elkezdett történni. Ugye a dolog, amiért lassan megy, az az, hogy hát kapacitás hiány van. És a dolog, amiért gyorsan megy az eredményes élettalálkozó, a jó hír oldalon, az az, hogy itt vagytok ti, akik a önkéntesként beleteszitek az időtöket. Attila, Péter, Balázs. Viszont a Gondolkodás Forradalmánál ott én vagyok a szűk keresztmetszet. Úgyhogy sajnálom, köszönöm. Viszont egy másik hír, hogy megvan a bankszámlaszám. Ugye beszéltünk róla, hogy ez egy hallgatói, önkéntes hallgatói támogatással finanszírozott szolgálat lesz, és megvan a bankszámlaszám, úgyhogy föl fogjuk tenni a honlapokra, és ha az Úr vezet, hogyha van rá lehetőséged, akkor megvan innentől a csatorna, hogy segíteni tudsz. Úgyhogy keressétek a weboldalon. Jól van. És azt hiszem ennyi. Egy másik hír, hogy a visszavalósághoz munkacsoport, ez a hivatalos neve, igaz, teszi a lépéseit előre. Ugye a visszavalósághoz munkacsoport, program, szolgálat, szerintem ez egy béna név, megjegyzem. De nem találtunk jobbat, úgyhogy. De a visszavalósághoz rész a stimmel, mert hogy arról van szó, hogy a modern ember elszakadt, és nekünk, neked megvan a tudásunk, megvannak a válaszaink, amely vissza tudja vezetni. Ez egy apologetika szolgálat hívők felé és a világ felé. Egy weboldalunk visszavalósághoz.hu működik, Pastor Candy-nek még nem működik, de rövid időn belül, tehát már láttam a beta verziót, videó készül az elejére, és tényleg egy igazi szolgálat lesz, ami tényleg el akarja érni az embereket odakint, több kapuja lesz, azaz olyan felületei, amelyek specifikusan bizonyos témára összpontosítva szólítják meg a világ emberét, kezdjük el szolgálni és vezetni közelebb a központi üzenethez, ami apologetika. Isten létének bizonyítása, a meggyőződések, amiken állhatunk. Úgyhogy kérlek, imádkozzatok ezért. Tehát ez egy olyan dolog, aminek akár nemzetközi jelentősége is lehet. Az egyik a projektben az egyik tanácsadó, de lehet úgy is mondani, hogy az egyik vezető, Pásztor Filip, igaz? Aki a GGVO talán legnagyobb apologetája, itt tartják őt nyilván. És nagyon lelkes a projekt miatt. Tehát ennek az internetes vonzata, a szellemi tőke, amit összegyűjt, amit el akar érni, hogy a végső célcsoport az elveszett ember felé, de ugyanakkor a gyülekezetek felé akar szolgálni és kiképezni az embereket apologetika szintjén. Egy egész különleges dolog. És azt hiszem, hogy valami olyasmi, amit mi itt eredményes élettalálkozó Biblia szól egyház szintjén nagyon-nagyon a magunkénak érezhetjük, hisz ez az egyik erősségünk, azt gondolom. A Biblia tanítása, de azon belül talán az apologetika nálunk egy fontos, egy jól kifejlett, egy nagyon-nagyon magas szinten űzött tudomány, ha lehet így mondani. Pásztor Szűk Bendegúz itt van, és sorolhatjuk a neveket. De tényleg ez valami olyan, amit sok-sok éve tervezünk, és úgy tűnik, hogy most kezd el megvalósulni. Úgyhogy kérlek, csak tartsátok imában. És a Szűk keresztmetszet nagyon hasonló, mint a gondolkodás forradalma esetén. Tehát emberi erőforrás, kapacitás, idő, energia, amit a megfelelő emberek rászánnak. És ez most történik, ez egy csoda, de tartsátok kérlek imában. Jó? Oké. És szellemi háború. Péternek volt egy provokatív javaslata legutóbb, ami egy csodálatos provokáció volt. Ugye arról akarnánk beszélni, hogy mik azok az ígéretek, mik azok a gondolatok, amiket, hogyha magunkévá teszünk, amiket, hogyha a gondolkodásunk központjába helyezünk, akkor az érzelmeinknek van mit követniük. Amiket szabad kifejezni, amik tele vannak reménnyel, a valóság igazi örömével. Mi az, amivel meg kellene töltenem a lelkemet? Ahhoz, hogy az élet élhetővé váljon. És azt gondolom, hogy erről sokat fogunk beszélni. És az első alkalom jövő héten lesz, és Péter fogja tartani az első előadást ebben a témában. Lehet, hogy nem az utolsót, de mindenképpen az elsőt. Úgyhogy én most ugranám ezt. Ugyanakkor Kaptatok egy házi feladatot. Mégpedig azt, hogy egy verset mondjatok mindannyian, amit a héten a szívetekben forgattatok, és ezt a pozitív eredményt és hatást gyakorolja. Van-e? Ki az, akinek van ilyen verse? Tivadarnak volt, de mondd kérlek most újra. Éva, kezd Tivadar. Aki fél, az nem lett tökéletessé a szeretetben, mert a szeretet, a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Oké, ez volt egy. Éva?
Kiállts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.
Kiállts hozzám. Hol van a vers? Mert akkor felolvasom.
Jeremiás
33. Nem síralmai, hanem 33-3. Jó, meg lesz. Jeremiás 33-3. Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Oké, jó. Kinek van még? Hol a vers? Nem tudod. Tehát még egyszer, örömmel fogtok vizet meríteni a szabadulás kútjából. Oké? És Ézsaiásban volt, Attila? 43.1. Ézsaiás 43.1. Neked is ez volt a versed. Az a tiéd, igen. Oké. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Hogy van vége? Ennyi. Enyém vagy. Oké. Kinek van még? Jó reggelt.
Szerények
a többiek. Igen. Péter, neked van?
Jelenések 21-ben. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából minden.
Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Jelenések 21. Mindegy. Kicsit olvasol, megtalálod.
Aki meghátrál, abban nem gyűjtődik az
ötlet. Ez bátorító, ez az, végre egy férfias vers, az, hogy aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én lelkem. Én is ezt szoktam mormolni magammal. Ó, Uram, köszönöm, hogy harcolhatok. Vigyétek ki ezt a fickót. Jó lesz. Ki volt, ki, hol láttam egy kezet? Erne.
János
11.40.
Nem
megmondtam én, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. Oké. Okay. Csinálhatjuk ezt majd még tovább, de észrevettétek, hogy a legtöbb olyan vers volt, amely az Istenbe vetett bizalomról szól. Egy ígéret Istentől. Hogy őt behúzzuk, az ő személyét behúzzuk az életünkbe. Nem mondhatok sokan, de egyikötök sem mondott olyat, amely arról szól, hogy de végül is igen. És azt hiszem, hogy ez is része a dolognak, hogy teljesülnek a kívánságaink itt és most. Ami nem baj, teljesüljenek a kívánságaink, de valahol már megtanultuk, hogy az kevés volna. Igaz? Uram, nehogy kiszúrd a szemem azzal, hogy megadod a kívánságaimat. És aztán intesz, és mész tovább a dolgodra. Az kevés. Persze szeretnénk, tehát hogy miért ne, hogy ne, hogy ne. A fiam az nagyon jól csinálja, azt tudja. Busz, troli, villamos. Mami, mikor hozol nekem buszt, trolit, villamost? Mert volt neki. Ilyen lentkerekes busza, trolia, az is volt meg, és tönkre mentek. Kis Terminátor elpusztította őket. de lett egy új célja. Tehát már régen tönkre mentek, most valahonnan előjött ez a gondolat. Szeretne buszt, trolit és villamost. És olyan természetes könnyedséggel megy a célja után, hogy ellenállhatatlan. Nem erőszakos, de akárhányszor beszél a mamival, valahogy ő lett a célpont. Mami dolgozik, én vagyok Benjivel, beszélek a mamival. Beszélsz a mamival egy picit, Benji? Igen, odaadom neki a telefont. Mami, mikor hozol nekem busz, trolit és villamost? Mua, szia! Ennyi. Ez ennyi az üzenet. Oké, tehát hogy miért ne? Miért ne? De vajon, ha meg lesz neki a busz, troli és villamos, ezzel beteljesedik-e az élete? Elérte mindazt, amit el kell érnie? Vajon fölöslegessé válik-e ezután az evés, ivás, alvás? Klassz! De már értjük, hogy csak egyszerűen több kell ennél. Több kell annál, mint amit mi kérni tudunk. Istenre van szükségünk, és mind arra, amit ő jelent. És amikor azt mondjuk, hogy Isten, gyere közel hozzám, kérlek, tölts be, kérlek azt a sok ágaskodó szükséget, tudod, mint ilyen idegvégződések fájdalmasan körülvesznek minket, azokat te érintsd meg, és te töltsd be, nem is tudjuk, hogy pontosan mit kérünk. Nem értjük pontosan, mire van szükségünk. Azt tudjuk, hogy magányosak vagyunk, elhagyatottak vagyunk, nagyobbat mondok, elveszettek vagyunk nélküled, mint a partra vetett hal, és nem értjük a folyamatot pontosan. Nem értjük pontosan, hogy most tudod, pont a lelkemben ez, és pont az, és azt kéne megnyomni, és az jó lenne. Nem értjük. Azt értjük, hogy egy veled való közösségre vagyunk teremtve. Szükségünk van rád. Gyere közel, vezess minket, hív minket. És valójában az ígéretek többsége, ami igazán bátorít minket, arra emlékeztet, és most figyeljetek, arra emlékeztet, hogy Isten már közel van. Arra emlékeztet, hogy elvégeztetett. Hogy minden a miénk, hogy már, tehát hogy nem elérni kell, hanem elértük. És a harc, amit harcolunk, az a hit harca. Azaz annak a harca, hogy el tudom-e fogadni annak a valóságát, ami már megvan. Megmentettelek, de eddig úgy éltem, hogy nem, nekem kell megmentenem magam. És a harc, amit harcok, az az, hogy melyik igazság szerint fogok élni. Melyikre mondom, hogy ámen. Egy szellemi háború, igaz? És ebben megyünk most tovább. Tudnilik, még sok fontos gondolat van, amiről beszélnünk kell. És bevezetésként három, négy gondolat. Amiről beszélni fogunk, az az első a nyelv, aminek óriási jelentősége van a te személyes életedben, a te személyes élményedben, de a közösség is. A nyelv és a nyelv hatalma, a nyelv jelentősége. Nem az, hogy magyar vagy angol, hanem amit mondasz. Tehát, hogy a szavakkal hordozott üzenet. Akár gondolod, akár kimondod, a nyelv. A második, amiről beszélni fogunk, az a bölcsesség, amelynek van egy világi formája, amelyet nagyon jól ismersz, és nagyon nagy ráció van benne, de veszélyes lehet. Kétfajta bölcsességről fogunk beszélni. A harmadik pedig, amiről beszélni fogunk, az a... azt elfelejtettem. De mindjárt megnézem, mert van Bibliám, és abban benne van. A kívánságokról fogunk beszélni. Jó, és ez mind a három gondolat nagyon szorosan kapcsolódik a szellemi háborúhoz. Jakab levele tárgyalja, és konkrétan utal is rá, illetve konkrétan össze is köti vele. Viszont amit el kell, hogy mondjak, mielőtt ebbe belevágunk, az, hogy amikor tanulni akarunk, amikor az Úr arra vezet engem, hogy tanítsak nektek valamit, akkor sokszor nincs idő prédikálni, nincs idő kiegyensúlyozni a dolgokat. És arról beszélünk, hogy mi helyes és mi helytelen, hogy hogyan kellene csinálni, hogy van helyesen, igaz? És ha csak ezt halljuk, akkor ennek nagyon hamar lehet egy ilyen terhelő íze. Mintha törvényt állítanánk fel. Mint hogyha mégiscsak egy cselekedett programban élnénk, ahol tudod, a Biblia alapján a Slingrof Sanyi megmondta, hogy mit kell csinálni, és csinálnom kell. És ha nem csinálom, akkor elszúr, és én tehetek róla. És igaz, tehát persze részben igaz, de hogy pontosan tudjuk, hogy az élet nem így működik. Hogy az új szövetség az egy teljesen új rendszer. Új bor, új tömlőben. Nem új bor, régi tömlőben. Egy új szabály, ha lehet így mondani, egy új szabály, egy új módszer arra, hogy az élet működik, ami egy teljesen új vonatkoztatási rendszerbe került. Egy új gondolat, forradalom. Úgy értem, a vallásos osztály Jézus életében a farizeusok nem bírták elfogadni. Túl nagy volt a váltás. Eretnekséget kiáltottak. Istenkáromlást. Egyszerűen lefagyott a számítógépük. Leverte a biztosítékot. Úgy értem, túl sok volt. Nem létezhet, hogy az, amit eddig igaznak véltünk, továbbra is igaz, de egy olyan szemszögből, egy olyan perspektívából kell néznünk ezután, hogy rájövünk, hogy mindent félreértettünk. Mindent félreértettünk. Az új szövetség a kegyelemkora, ahol nem a te cselekedeteid, nem a te teljesítményed, hanem az Úr cselekedetei, az ő teljesítménye. Meg nem érdemelt jótétemény, ajándék. És a harc, amit harcolni kell, az, hogy képes vagy-e a felelősséget, amely egy bizonyos értelemben a tiéd is, áthárítani ténylegesen Istenre. Erről szól. Ki fog engem megmenteni? Szedd össze magad, állj föl, húzzál bele, te fogod megmenteni magadat. Ez a világ üzenete. Ebben vagyunk kiképezve. Ez az, amire zsigerből indulunk. Persze, tudom, megharcolom én a harcot. Mondd, mit kell csinálni, megcsinálom. És halál van a végén. Nem működik. Van-e részem benne? Van részem. Együtt működök, együtt munkálkodok. Kivel? Az Úrral. Őrrel vetem a terheimet. Ő csinálja az igazi változást. Ő csinálta már meg. Hiszem-e? És együtt munkálkodom azzal, amit hiszek. De a harc, az igazi harc, hogy hiszem-e? Tényleg elvégeztetett? Figyelj, ha tényleg elvégeztetett volna, most csak figyelj, ha tényleg metafizikai valóság lenne, végleges, bizonyított, tudományosan és minden szinten, és minden ember így gondolkozna, semmi nem inspirálna az ellenkezőjére, hogy minden kész van, hogy minden el van intézve, akkor ugyanúgy élnél, mint ahogy most élsz? Most komolyan, ugyanazok a gondolataid lennének? Ha minden véglegesen és végzetesen rendben volna. Mert minden rendben van. De nem így gondolkozunk, nem ezt hisszük. A végső soron nem ezt hisszük. Egy kicsit igen, ahogy tudod, megyünk előre, és igen, ezt hisszük, de értitek a különbséget? Nem az a... Oké, úgyhogy mit akarok csak mondani? Azt, hogy bocsássátok meg nekem, hogy ezt nem mondom el minden ötödik percben. El kellene mondanom, hogy az Úr szeret téged, hogy a megrepett nátszálat nem töri el, hogy a füstölgő gyertyabelet nem oltja ki, hogy ő nem azért jött, hogy megmondja neked, hogy mit kell csinálni, hanem azért jött, hogy megcsinálja helyetted. És aztán neveljen, tanítson, és megmutassa neked, hogy mit kaptál, hogy mire van szabadságod, és ki szeressen téged abból az életből, amelyben úgy élünk, mint a partra vetett hal, és visszavezessen a vízbe, ahol igazán élhetünk. És a jó fa jó gyümölcsöt terem. Úgy értem, hogy ha jó földbe vagy elásva, hogyha hullik rád az eső, ha süt rád a nap, akkor annak az életnek, amit kaptál, amit birtokolsz, teljes természetessége a levelek és a gyümölcsök. Az élet következménye. És amikor elhiszem, hogy mégiscsak valami érdem alapján van, mégiscsak az én teljesítményem dönti el, akkor az első dolog, ami történik, hogy visszahúzódok ettől a kegyelemtől. Én vagyok az első, aki elvágom magam attól a szeretettől, amely meg tudna gyógyítani, amely meg tudna tölteni élettel. 1 Korintus 13, a szeretet himnusza azt mondja, hogy ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. És nagyon szigorú, nagyon erős a kezdés. És semmiféle, figyeljetek, nem hagy kiutat. Nem tudom, érted-e? Ha 1 Korintus 13-at, ami az egyik legszebb rész a Bibliában, tényleg gyönyörű, az egy gyilkos rész a Bibliában. Azt te nem olvastad rendesen, hogyha azt te szereted. 1 Korintus 13 eleje kivégez téged. Tudtad? Nem? Hát akkor elolvasom. Azt hiszed, viccelek. Ez 2 Korintus. Ez kinyír, hát ez nem hagy neked semmit. Hát figyelj, hát ezután jobb, ha kiugrasz az ablakon. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok, és szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom, és ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, nem csinálnék ilyen hülyeséget, és a testem tűzhalára szánnám, ilyet se csinálnék, szeretet pedig nincsen bennem, semmi hasznom abból. Mit csinál ez? Minden emberi törekvést lenulláz. Ja nem, a tiédet lehet, az enyémet nem, mert bennem van szeretet. Akkor nem olvastad tovább. Mert itt van aztán egy ilyen kis laza felsorolás a szeretetről. Amiből, hogyha valaki 5-nél több pontot tud tartani, akkor leborulok előtte és imádni fogom. De 16 van belőle. Nem olvasom el, mert rámegy az egész alkalom. Miért mondom ezt? Mert lehetetlen az új bort régi tömlőbe tenni. Mert ez úgy kezdődik, ha szeretet nincsen benned. Nem azt mondja, hogy ha nem szeretsz, az lehetetlen. Hanem ha szeretet nincsen benned, adjatok nekem egy üres poharat. Valaki hozzon gyorsan egy üres poharat, adjatok nekem. Nagyon szépen köszönöm. Hős vagy, Jóadat. Adj vizet! Semmi hasznom belőle. Eldobhatom. A pohár dolga, hogy vizet adjon. Tud vizet adni? A te dolgod, hogy szent életet élj, hogy tiszteld Istent, hogy szeress, hogy működj, hogy élj. Meg tudod csinálni? Ez az üzenet. Ez az üzenet. Hogy tudna a pohár mégis vizet adni? Mert arra van kitalálva. Hogy tudna? Ha lenne benne víz! Ha lenne benne víz, micsoda gondolat! Na de várjál! Egész más tevékenység vizet befogadni, mint vizet csinálni. Ha? Megvan? Ha-ho! Ha a pohár elhinné, hogy ő tud vizet csinálni, eszébe jutna elmenni a csaphoz, megtölteni magát. Egész mással lenne elfoglalva. Veszitek az adást? Egy frusztráló, hiába való, őrült életet élne, ahol megpróbálna létrehozni valamit, ami lehetetlen. Megpróbálna szeretni. Megpróbálna szentnek lenni. Értitek? Van itthon valaki? Ha-ho! Hányszor próbáltál meg végre jó keresztény lenni? Hányszor frusztráltad magad halálra, hogy ez nem működik? Ha szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok. Hogy lehetne bennem szeretet? Hát úgy, hogy megengedem, hogy belém töltsék. Ami pont arról szól, hogy közel megyek Istenhez, elfogadom, amit mondott, mert azt mondta, hogy szeretlek, azt mondta, hogy minden el van intézve, azt mondta, hogy nem a te tetteidért, nem a te teljesítményedért, hogy kegyelemből, ingyen, ajándékből jön minden, és ott állok, és várom, hogy megtöltsön. És valójában hagyom, hogy ő szeressen. Emlékeztek még János 15-re? János evangélium a 15-re, a szőlőtő sztoria, emlékeztek rá? Ha? Olvassátok el! Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni, így van. Ha megmaradtok én bennem, kérjetek bármit az atyától, megadja nektek. És aztán mit mond 15.9-ben, a megmaradás mit jelent? Ahogyan az atya szeretett engem, hogy szerette az atya a fiút? Gondold át, úgy szeretlek én is titeket, érted? Nincs apróbetűs rész, úgy szeretlek én is titeket. Megmaradás definíciója, maradjatok meg a szeretetemben. Hő? Ahó? Maradj meg az élő vizek forrásánál. Ugye te kell, hogy vizet adj, hogyan? Hát úgy, hogy beteszem a csap alá, megtelik és túlcsordul. És ömlik belőlem a víz. Egyfolytában. De te mit csinálsz? Kikapod magad az Úr jelenlétéből, mert bűnös ember vagy. És elszaladsz vizet teremteni, mert meg volt írva, hogy vizet kell adnod. Na de hát neked kell csinálnod, nem lehetsz ott az Úrhoz közel, mert az meg kiszúrja, hogy bűnös vagy. Úgyhogy el kell menni messzire. Meg hát nem lehetsz az Úrhoz közel, mert alul teljesítesz folyamatosan. Úgyhogy el kell bújni valahol. Ádám, hol vagy, te már dörzsölt vagy, nem is válaszolsz. Na, Ádám elszúrta, válaszol. És a vízcsinálás bizniszében vagy évek óta. Kicsit frusztrált, igaz? Ahó. Megtöltené nekem valaki vízzel ezt a poharat? Tivadar, te vagy az egyetlen erre alkalmas ember. Köszönöm. Új bor, új tömlő, új rendszer. Megtörténik a csoda. Jön a víz belőled. Olyan dolog jön belőled, ami lehetetlen, ami tökéletes, és nem tudod megcsinálni. És hasznos lesz. Nagyon szépen köszönöm. Íme a csoda. Jó kezdet, kicsit visszaesett, figyelitek? Visszacsúszott keresztény. Közel az elkárhozáshoz. Ennyi. Mi az, ami nek történnie kéne? Megint. Most el kéne kezdenie végre vizet gyártani. Már egyszer már átélte, hogy milyen klassz volt, igaz? Nem. Értitek? Értitek? Ugye? Csap alá kell tartani egyfolytában. A csap alatt kell élni. Folyóvízben kell élni. Szeretetben. És az első, ami elválaszt, amikor elkezdesz magadra nézni. Én nem csináltam, én nem vagyok elég jó, én bűnös vagyok. És elkezded a bevégzett munkát bevégzetlenné tenni, és a bevégzettségét magadhoz kötni, a saját teljesítményedhez, bárhogy. Beteg vagy. Ne csináld. Most viszont szétcsapok köztetek. Mert attól még, ugye, munkatársak vagyunk. Szabad akarattal bíró lények, akik együtt kell, hogy gondolkozzunk Istennel. Az alap, amin állunk, a bevégzett munka, hogy el vagyunk fogadva. Isten ölel, szeret, és azt mondja, hogy te olyan lökött vagy. Értsd már meg, hogy egy meg egy, ez nem négy, hanem kettő, és szeret, tudod, de sose enged el, és ölel, de van egy út, ahova visz. Egyetértést akar. Ámos, három, ott van, mindegy. Hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek? A bűnvallás dolog ugyanerről szól, hogy azért akarja, hogy megvalljuk a bűneinket, hogy a processzorunk, úgy értem, az agyunk programozódjon hamisság helyett igazságra, hiba helyett helyesre. Ezért kell beszélnünk. És nincs abban semmi vezeklés, abban gyakorlatilag a hit gyakorlás van, az igazság meghatározása és felemelése. Isten igenis nevelni akar minket, de a legfrusztráltabb pillanatában szomorú. Ölel, te olyan lökött vagy. És ezt nagy szeretettel nem mond. Még ezt sem mondaná, sose, hogy lökött vagy, bár az vagy, de ő ezt sosem mondaná. Mert óriási tisztelettel szeret téged. Tudja, hogy egy királyi sarj vagy, és ott fogsz ülni vele a trónon. Látja a végeredményt, olyan vagy, mint ő, de nevel és vezet téged. És ebben bizony szükség van az igazságra. Szükség van arra, hogy a tévedést lecseréljük igazságra. Szükség van arra, hogy a büszkeségből alázat legyen. Szükség van arra, hogy ki legyünk javítva. De bírjuk! Hát bírjuk, mert el vagyunk fogadva. Bírjuk, mert szeretve vagyunk. Bírjuk, mert egy szerető Isten csinálja velünk, és kit érdekel, hogy igazam van-e vagy sem? Kit érdekel, hogy úgy legyen, ahogy én akarom? Minden tökéletes, elmebeteg vagyok, és gyógyulok. Ez az élet. Úgyhogy amikor az igeit szétcsap köztünk, és nagyon a helyére rak minket, az nem kell, hogy fájjon. Az nem azt jelenti, hogy értéktelenebb vagyok, hanem csak arról szól, hogy jó példát próbálok találni. Vettem egy új DVD-t. Nincs rajta semmi. Hát most írok rá valamit, fölveszek rá egy jó filmet. Ez történik. Ugye, az én agyamban vagyok úgy, hogy nincs semmi, van, rajta van egy rossz film. Ezt le kell törölni, és kell rárakni egy jót. Nem tudom, hogy ez jó példa volt, de mindegy. Tanulnunk kell, mert együtt kell munkálkodnunk Istennel. Igeneket és ámeneket kell mondanunk, miközben az ő élete gyümölcsöt terem, az ő élete haladni akar előre. Az ő élete csinál mindent, de a mi beleegyezésünkön, a hitünkön keresztül. Ugye, ha hinnéd, hogy ha mustármagnyi hited volna, azt mondanád ennek a hegynek, hogy ugorj a tengerbe és beugrana. Kell hozzá a hitünk. Hát nem te ugrasztod a hegyet a tengerbe, Isten ugrasztja a hegyet a tengerbe. Isten csinál mindent, de nem csinálja meg, hanem hiszed. Érted? Megengeded-e Péter, hogy bedobjam ezt a hegyet a tengerbe? Nem. Jó. Marad a hegy. Igen. Duma, látom, hogy nem hiszed, csak mondod, hogy igen. És aztán van egy pont, ahol hát persze. Hát felül nem bedobhatod. És tudom, hogy be tudod dobni, ha be akarod. Már repül is. Hit. És Isten tanít minket, hogy hé, figyelj, te épp nem hiszel. Épp valami mást hiszel. Épp valami mást hiszel meggyőződésesen, és csinálod is. Gyere, megpróbáljuk ezt kijavítani. Gyere, megmutatom, hogy van ez igazán. Tanítlak, jó? Tanítlak. És ez történik itt. Úgyhogy vége az alkalomnak. De azért jó volt, nem? Jó volt ez? Nem baj? Hogy... De nincs vége az alkalomnak, még van egy pici. Még 2 percet megyünk tovább. Jakab. Meg se találom. Ez, a Jakab nem egy olyan levél, amit sokat olvasunk. Nem szeretjük. Meg se találom. Zsidók után van. 3. Nyelvbűnei. Oké, szellemi háborúról beszélünk. Egyszer hallottam egy zseniális üzenetet Pásztor Thomas Schellertől. Ha valahonnan meg tudjátok szerezni, szerezzétek meg, lehet, hogy meg lehet rendelni. Békák, ez volt a címe. Békák a pokol fenekéről, valami ilyesmi. Talán emlékszel rá, békák. Aha, oké. Okay. Következőről szól. Az üzenet ez, hogy néha kijönnek szavak a szánkon, amiket igazából nem akartunk kimondani. Kijönnek szavak, amikkel igazából, ha megnyugodnánk, ha átgondolnánk a dolgokat, ha hátralépnénk, akkor nem értünk egyet velük. Nem csak, hogy nem akarnánk kimondani, de egyet értünk velük, hanem még egyet se értünk velük. Kijönnek szavak a szánkon, amelyek nem minket képviselnek. Messze nem az igazságot képviselik, nem képviselnek semmit, csak az ördögöt. Nem képviselnek semmit, csak a pusztítást. És ezek a békák. békák jönnek ki a szánkon, amelyeket a régi bűnös természetünk, az ádámi természet, a beteg, hibás program, az a rengeteg hamis üzenet, hamis utasítás, ami a lelkünkben el van tárolva, inspirál, vagy konkrétan démoni jelenlét. Ezen nem kell csodálkozni, a démoni jelenlét általános kivetítések, gondolatok projekciója folyamatosan és szüntelenül éri az embereket, minket, hívőket is. Ezek a gondolatok javaslatokként, akár érzelmileg, megtámogatva érkeznek, és erről beszéltünk, legtöbbször egyes szám első személyben, a saját gondolatunként álcázva. Nagyon sokszor egy előre felkészített forgatókönyvbe illesztve, tehát mondjuk családi jelenet. Jön haza apuka a munkából, anyuka nemrég ért haza, elő van készítve a botrány. Úgy értem, van egy gondolatmenet, ami elő van készítve az asszonyka fejében, van egy gondolatmenet, ami elő van készítve a férfi fejében, van egy gondolatmenet a gyerekek fejében előkészítve, 2-3 démon meg tudja csinálni. 4-es forgatókönyv, 23-as. Ha 4-es nem jó, 23-as, ha 23-as nem jön be, 52-es. És ezt csinálják sok ezer éve, lehet, hogy kettőt párhuzamosan visznek, és amelyikre jön az ígyszer, azt játsszák ki. És többnyire azzal kezdődik, hogy kimondasz valamit. Hogy kimondasz valamit. Ott járt a fejedben, aztán csend, hagynak vele, ott megpiszkálnak valamit, a feleséged úgy néz, megcsinálja azt, amit mindig bosszant, és akkor jön, mondd ki, és kimondod. És fél óra múlva a romok alól mászol ki, és tűnődsz rajta, hogy mi történt. Szellemi háború. És a nyelv az egyik legpusztítóbb eszköze, ha lehet így mondani. A nyelv az egyik legpusztítóbb eszköze. Úgyhogy olvassuk, mit mond róla a Biblia. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Nem ez az üzenetünk, de ez is jelenti. Ha tanítasz, ha beszélsz, a szavaidnak hatása van. Valószínűleg tekintélyed van. Emberek bíznak abban, amit mondasz. És amit mondasz, fontos. Amit mondasz, életeket változtat. És Isten is tudja ezt. Ezért súlyosabb ítéletben lesz része azoknak, akik beszélnek, akik tanítanak. Éppen ezért azt mondja, hogy ne legyetek sokan tanítók. Azaz ne legyen, tehát ne léptesd magad elő tanítóvá, ha az Úr nem tette. Miért? Mert szigorúbb ítéletben lesz részed. Ez azt jelenti, hogy akkor nem mondok senkinek semmit, dehogy is, nem. Nem. De megpróbálok nem előrébb szaladni. Megpróbálok nem előrébb. Mert ugyanakkor pedig óriási tisztesség, és erre lenne szükség, hogy legyenek tanítók, hogy akik beszélnek, akik viszik a hírt. De hagyd legyen ez Istentől, ne szaladj előrébb. Mert sokat vétkezünk, mindannyian, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Ez egy nagyon szigorú kijelentés. Azt mondja, hogy az, aki én vagyok, az egész testem megfékezhető, hogyha a beszédemben nem hibázok. Ez valójában azt mondja, hogy az én lényemet igazából azok a szavak vezetik, amelyeket, és talán visszaléphetünk ide, hallok, amelyeket én mondok magamnak, és amelyeket aztán mondok másoknak is. Mondok másoknak magamban, és aztán mondok másoknak hangosan. A szavak, amelyeket beszélek. A beszélt szavak. És hiszem, hogy ez... Főleg Jézus tanítása szerint ez a kimondás előtt kezdődik. Ugye? Mert nem azt tesz tisztátalanná, ami bemegy a szájon, hanem az, ami kijön onnan. Mert onnan származnak a gonosz gondolatok a szívből származnak. Megkeresed gyorsan ezt a részt? Úgyhogy azt mondja az írás, hogyha a gondolt, belül beszélt és kimondott szavakon uralkodni tudok, azaz, hogyha kézben tudom tartani, ha az uralmam alatt tudom tartani azt a kormányzó rendszert, amit a szavak jelentenek, akkor tökéletes ember vagyok. Wow! Aztán! Hű! Ez azt jelenti, hogy ilyen nagy súlya van annak, hogy én mit gondolok? Hogy én mit beszélek belül és aztán kívül? Igen, óriási súlya van. Erről szól. Ezért van olyan nagy jelentősége az igének. Márk 7.23. Oké, akkor 17-től. Oké, 18. Ismét odahívta a sokasságot, és így szólt hozzájuk. Hallgassatok rám mindannyian, és értsétek meg, nincs semmi, ami kívülről jutva az emberbe tisztátalanná tenni őt, hanem ami kijön az emberből, azt teszi tisztátalanná. Aztán később 18-ban magyarázza. Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívbe megy, hanem a gyomorba és az árnyékszékbe. Tehát azt mondja, hogy az a tisztátalanságnak a forrása, ami a szívbe megy, a szívben gondolt gondolatok, sőt, igazából a szándékok, amik mögötte vannak. Ami az emberből előjön, azt teszi tisztátalanná, mert belülről az ember szívéből jönnek elő a gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, valamennyi csalás, valamint csalás, kicsapongás, irigység, istenkáromlás, gőg, esztelenség, ezt szépen felsorolta itt. Ezek a gonoszságok mind belülről jönnek, és ezek teszik tisztátalanná az embert. Oké. Úgyhogy itt olvassuk tovább. Ha a lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok is, bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egészen kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv a tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi, és lángba borítja az egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Itt két gondolat volt, az első, amit ki is mondtunk, hogy a szavak kormányozzák az életünket. A szavak kormányozzák a hajót és a lovat. Bármilyen erős szelek hajtják a hajót, bármilyen szilaj a ló, a szájába vetett zabla, illetve a hajó kormányrúdja oda vezeti a hajót, ahova csak akarjuk. Úgyhogy a tan, amit itt látunk, az az, hogy van egy kormányzó rendszer minden emberben, azok a szavak, azok a gondolatok, azok a meggyőződések, azok a motivációk, amelyek a szívében, a legbelsejében laknak. És ahogy ezek előjönnek, ahogy működni kezdenek, ahogy elkezded őket gondolni, azaz kimondani belül, és aztán kimondani hangosan, úgy viszik az életedet. A második gondolat, amit itt mondott, az a tűzképe, hogy egy pici tűz egy nagy erdőt lángba tud borítani, és ilyen a nyelv. Egy pici tag lángba borítja az egész életünket, és ez az a példa, amit az előbb hoztam, hogy ott van a család például, és elkezdek, fogalmazzunk így, bolond módon beszélni belül, és aztán bolond módon beszélni kívül. Mondhatnám azt is, hogy gonosz módon, csak azt visszautasítanád, mert te nem vagy gonosz, tudom, én se, de telve vagyunk gonoszsággal, istentelenséggel, valamivel, ami egy olyan nézőpontból helyes csak, amely nem Isten nézőpontja. Ilyennel tele vagyunk. De hívjuk bolondságnak, mert azt jobban érted, a valóságtól való elrugaszkodottság. Valami, ami nem helyes, nem igaz. A nézőpont, amiből nézted, nem a végső nézőpont. Ezért a következtetés, amire jutsz, helytelen. Ezért fogunk majd később mindjárt a bölcsességről beszélni. Hogy vajon milyen következtetést vonsz le abból, amit látsz. Mert az egyik legnagyobb becsapás az az, hogy igazságot látsz. A feleséged ideges. A feleséged igenis ideges volt. Mit lehet ezen tagadni? Tényleg ideges volt. A baj az, hogy te milyen következtetést vontál le belőle. A baj az, hogy te ezt hogyan apostrofáltad, és hogyan reagáltál rá. A végső reakciód gonosz volt, mert egy igazságra alapoztad, amely gyakorlatilag az összes tény közül egyet emelt ki, és csak az alapján reagált. Nem tudom, érted-e? Ez az egész nem választható el a bölcsességtől, amiről utána fogunk beszélni. De az biztos, hogy ha valaki be tudja fogni a száját, akkor óriásit nyert. Óriásit nyert. Mert a tüzet, amit épp készült meggyújtani, nem gyújtotta meg. Elég baj, hogyha belül megy, mert ha belül megy, előbb-utóbb ki is jön, csak várja az idejét, várja a lehetőséget. Megúsztam, ugye te megúsztam, ma nem lesz háború. De ha nem bánok el a gondolattal belül, csak idő kérdése, csak alkalom kérdése is kijön. Ugyanígy a gyülekezetben. Egy gyülekezetet tönkre lehet tenni szavakkal. Ugyanígy egy vállalkozást tönkre lehet tenni szavakkal. Nem azokkal, amiket kimondunk, hanem azokkal, amiket előtte sokáig gondoltunk. Mert csak idő kérdése volt, hogy kijött. A mód, ahogyan gondolkozol egy dologról, el tudja pusztítani azt a dolgot. Figyeljetek, és nagyon nagy a kísértés. Mert mindig van egy nézőpont, amelyből igazolni tudod az álláspontodat. Mindig van egy nézőpont, amiből igazolni tudod az igazából ostoba álláspontodat. Mekkora a jelentősége, hogy teljes alázattal, és ez a harmadik gondolat, ugye a kívánságok, alázat, fogunk majd ott beszélni róla. Jakab szépen megy rajta végig sorba. Mekkora jelentősége van, hogy egy igazi megtörtséggel alávesd magad annak a rendszernek, amit Isten definiál, Isten meghatároz. Nem fog működni, ha kiragadsz egy-két verset, mert azt a saját koordináta rendszeredbe fogod belerakni. És a saját koordináta rendszeredből mindig meg lesz a lehetőséged, hogy a saját elképzelésedet igazold valahogy. Nem tudom, érted-e? Olvassuk tovább. Mindenfajta vadállat és madár, csúszomászó és tengeri állat megszelidíthető, meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve méreggel. És akkor itt álljunk meg megint. Ez megint egy zsákutca, kiszúrtátok? Tehát jól meglobogtatta a lehetőséget, jól elmondta, hogy ezen múlik minden, aztán közölt, hogy lehetetlen. Kösz szépen, tudod. Ez megint egy ilyen ablakon kiugrós bibliavers. Ha csak nem Isten csinálja, ugye? Megint ugyanaz a képlet. Ha csak nem történhet meg az, hogy a szívemet odaadom Istennek, a gondolataimat odaadom Istennek, hogy elkezdek vele összhangban gondolkozni, hogy nem csak, hogy én gondolkozom vele összhangban, ő távol van, én itt vagyok, és én vele távolról összhangban gondolkozom, hanem úgy, hogy őt közel engedem, hogy fogom a kezét, hogy pillanatról pillanatra vele élek, és vele továbbra is összhangban gondolkozom, és bizony elkezd csoda történni. Elkezd a gondolataim szintjén tisztasság lenni. A gondolataim szintjén összhang a valósággal. Elkezd Isten nézőpontja erősebb lenni, mint a sajátom. És az igazi pont az az, ahol megszeretem az isteni nézőpontot. Ez figyelj, ez nagyon fontos. Mert nagyon sokáig ismered az isteni nézőpontot, de nem szereted. Ha? Légy őszinte. Tudom, hogy Isten mit gondol erről, de én nem ezt gondolom. És nem is akarom ezt gondolni. Miért? Mert csak egy részét látod a dolognak, és úgy érzed, hogy Isten el akar venni tőled valamit. Tudod, bocsáss meg! Majd mi, majd mindenki megcsinálhat, amit akar, én meg ilyen mamlasz leszek, és megbocsájtok itt mindenkinek. Majd rajtam fognak taposni, ja, ez valamiféle szent életben valami klassz dolog lehet, de belőlem ne csináljon senki bolondot. Persze meg kell bocsájtani, de hagyjál már békén ezzel, lapozzunk. Wow, ez király. Ja, tudom, hogy te ilyet sose gondolnál, de hogy is nem. Mindig, amikor meg kéne bocsájtani. Vagy mindegy, megvan az a nézőpont, amiből igazolni tudod a saját elképzelésedet. De van egy pont, ahol a tanítás, a megértés olyan teljessé válik, hogy amikor azt hallod, hogy megbocsátás, akkor nem egy engem földbetipró, ostoba, vallásos kötelezettséget látsz, hanem a szabadulást. A szabadulást. Felismered, hogy micsoda érték van benne. Mert ha megbocsájtanék, akkor megszabadulnék. Akkor élhetnék. És még mindig nem tudsz megbocsájtani, de elkezded szeretni. Elkezded az isteni nézőpontot szeretni. Ezt érted? Elkezded szeretni. És elkezded jobban vágyni, mint a sajátodat, és akkor el is kezded gyakrabban választani, mint a sajátodat. De ha megmaradsz a saját rendszeredben, ha a belső párbeszéded végső rendszere az a tiéd marad, ahol én vagyok magammal, az én elképzeléseimmel, az én céljaimmal szépen bezárva a saját kis világomba, akkor ott hiába veszel magadnak egy-két verset. Mert azokat tudod, hova fogod berakni? Ide, ugyanebbe a rendszerbe. Ó, köszönöm, egy jó kis vers. Adjál még egy jó kis verset, pásztor. Megvan, jó kis vers, megvan. És itt élsz a saját kis világodban, aminek semmi köze az eredetihez. És erről is lesz majd szó, mert itt később mondja, hogy kívántok valamit, és nem kapjátok meg, mert nem kéritek. És aztán később mondja, vagy kéritek, és nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. A saját kívánságaitokra akarjátok elherdálni. Ó, ez egy igazi aszkéta vers. Nem, nem aszkéta vers. Ez erről szól, hogy a saját kis betegrendszeredben tök mindegy, hogy mit kérsz. Az akkor is csak a saját kis betegrendszered. Ha? És hiába teszed hozzá, hogy az Úr nevében. Mindenki tudja, hogy bohóc vagy. A saját kis beteg rendszeredben élsz, és közben az Úr nevét használod hozzá. Tehát, hogy de majd oda eljutunk. Jó, hogy az elején mondtam ezt a bátorító részt, igaz? Igen. De most már elmentetek volna. De értitek, tehát, hogy következetesen megismételjük a bolondságunkat. Ha nem mondjuk ki legalább egyszer ilyen élesen, akkor jaj, olyan szépet mondott a Sanyi, viszem vissza a kis rendszerembe. Függ, hogy majdnem kinyílt, nehogy már bejöjjön valami, amit nem akarok. Mert döntenem kell ellene, döntenem kell a saját életem, a saját hozzáállásom ellen, mert az beteg. Így hívja a Biblia, régi bűnös természet, hústest, ami tökéletes munkatársa az ördögnek. Ugyanazt gondolja, ugyanaz a hozzáállása, ugyanaz a rendszer, amely tökéletes összhangban van a világgal, azaz azzal, amit a társadalmunk kommunikál. Ő az ellenség, de benne élsz a legtöbbet. Ő van legközelebb hozzád, és ha egy kicsit szentimentális vagy, figyelj, őt szereted a legjobban. Ezt érted? Őt szereted a legjobban. Úgyhogy, nekem lehetetlen, de ha kijövök, és az Úr rendszerét fogadom el, és átadom magam az Úrnak és az ő rendszerének, akkor működni fog. És itt hadd álljak meg egy pillanatra. Figyeljetek, ez egész kereszténység dolog nem működik addig, amíg félszívvel csináljuk. Pont ezért nem. Ezt érted? Mert amíg félszívvel csináljuk, addig az alaprendszert, ami beteg, védjük. És a mi alaprendszerünkbe, ami beteg, próbáljuk beintegrálni az isteni bölcsességet, az isteni parancsokat, Istent magát is, és a dolog csak nem fog működni. Isten ugyanúgy továbbra is szeret, tudod, ugyanúgy ölel, és ugyanúgy a bevégzett munka alapján vagyunk, és ugyanúgy azt mondja, hogy nyugi, Pistike, mire felnősz, megérted, tudod. A Benji most 2,5 éves, hát most mit magyarázzak én neki arról, hogy tehát csomó mindent nem ért még, tehát most azért nem szeretem, vagy bajom van vele, dehogy is, hát imádom, egy csodálatos kis fickó. Még hátra van 11 néhány év, mire érett felnőtt lesz belőle. Úgyhogy nyugi, mi is ilyenek vagyunk, de a növekedés tempóját a mi esetünkben a hozzáállásunk jelentősen befolyásolja. Igaz? Mert képes vagyok együtt munkálkodni Istennel. Képes vagyok iskolába járni. Azt a mindenit. Képes vagyok gyakrabban leülni és figyelni rá. Képes vagyok gyakorolni, amit tanultam. Tehát tudok tenni dolgokat egy határon belül, ami gyorsítja a folyamatot, és ezt érdemes megcsinálni. Ezt csak egyszerűen érdemes megcsinálni. De figyeljetek, itt ezt akarom mondani. Hogy a legalapvetőbb rendszer, amiben gondolkozol, olyan mélyen természet feletti, olyan csodálatos kellene, hogy legyen, hogy már-már te magad is úgy érezd, hogy egy álmodozó idealista vagy. Nem tudom, megpróbálom még egyszer elmondani. A menny valóság. A földi élet egy vadabb történet, mint amit a legvadabb sci-fi, misztikus, vagy nem tudom milyen forgatókönyvíró meg tudott volna álmodni. A valóság az emberi életről nem az a szürke, naturalista, beteg elképzelés, amit évszázadok óta döngölnek a fejünkbe. Az elmúlt korok emberei nem így éltek. Az elmúlt korok, a modern kor előtti emberek egy misztikus hősregényben éltek, ahol belső értékek, önfeláldozás, becsület, őszintesség, istenfélelem volt az, ami megtöltötte a lelküket. És tudták, hogy egy természet feletti valóságban élnek, Isten világában, angyalok és démonok között. Ha nem vagy hajlandó a világképedet ennyire kitágítani, akkor mindaz, amit a Biblia mond, mindig konfliktusban lesz a modern ember naturalista világja. A naturalista azt jelenti, hogy mindent természetes, természeti szintre akarok lehozni. Fizika, kémia, biológia, társadalom, ennyi van, nincs természetfeletti, nincs csoda. Az van, amit az ember tud, az ember lát, amit meg tud csinálni. A legnagyobb életcélod az lehet, hogy lesz egy nagyobb autót, kész. Ebben nincs értelme annak, hogy reménység. Ebben nincs értelme azoknak a szavaknak, amik igazából a másik rendszerben teljes megoldást jelentenek. Nézd meg a gyűrűk urát. Miért? Mert az egy szent film. Dehogy is. De közelebb áll a valósághoz, mint az, amiben a szürke hétköznapokban élünk. Úgy értem, muszáj, hogy kiszakítsd a lelkedet abból az értelmetlenségből, amiben figyelj! Nem vagy messze attól, hogy ott légy az örökké valóságban. Nem vagy messze attól, hogy a te lényed az, aki most vagy. Fogd meg így a kezedet. Okay. Egy megsemmisíthetetlen isteni szuperlényé váljon, aki mindenen uralkodik, kivéve Istent. Ugye, te a legvadabb szuperhős elképzelésed az egy pojáca ahhoz képest, ami közülünk a legkisebb, az utolsó lesz a szentek között. Isten teste leszel. Úgy értem, amikor te elmész, az ő nevében mész. Amikor ő nyúl, akkor te vagy az, akivel nyúl. Úgy értem, Isten a határt önmaga is közted bizonyos szinten lebontotta. Ami te vagy, ami a sorsod, amire készülsz, az egy hihetetlen valóság. És nem tudom, mi lesz a túlvilágon, nem tudom, mi lesz a mennyben, de ha Isten végtelen, ha Isten gondolata olyan, amilyennek itt vázolta nekünk, és ez a jó szó vázolta nekünk a teremtésben, hogy rakott fölénk egy égboltot annyi tejútrendszerrel, hogy csillagnak hittük őket. Hogy lepkéből teremtett 40 ezer fajtát, vagy nem tudom mennyit. Hogy egy négyzetméternyi szántóban annyi élet van, hogy nem bírunk a végére jutni. Hogy zöld fákat teremtett, kék eget, sziklákat, hegyi növényeket, mezei növényeket, víz alatti növényeket. És élő lények. Robotika, foglalkoztatok robotikával egy kicsit? Picit, interneten csomó film. Nézd meg, hogy az ember mit bír csinálni, hogy menjen. És te ámulsz rajta, nézd meg, robot két lábon jár, leül, tanul, már tanulási folyamatokat tudnak csinálni. Aztán nézd meg egy galambot, ahogy meghessented, és fölrepül. Fészket rak, tojástoj, egy nyomorult galamb. Hihetetlen, micsoda zsenialitás. Most figyelj, el tudod képzelni, hogy amikor átlépünk az örökkévalóságba, akkor és ilyen agyhalottá válik az Isten. Mert a mennyben már nincs semmi. A mennyben már csak boldogságban. Meg mind az Urat dicsérjük. Dicsérem az Urat. Van egy ilyen beteg elképzelésünk. Figyelj, szerintem a mennyben az Úr nem fogja elárulni nekünk, hogy ott mi minden van, mert azonnal szörnyet halnánk. A gazdagságtól, a sokféleségtől, a vége láthatatlanul kibontakozó történelemből, ahogy csak gördül előre, és egyre nagyobb, és egyre nagyobb. Isten épp, hogy csak szerzett magának egy feleséget. Gondoljátok, hogy ezután nem csinál semmit? Mi is ezt csináljuk, nem? Összeházasodunk. Ugyanúgy. És utána rögtön meghalunk. Célba értünk. Dehogy is, akkor kezdődik az élet, nem? Nem akkor kezdődik? Gyerekek lesznek, nászút lesz, először lesz a nászút, és utána a gyerekek, mindegy. Majd biológia ura is lesz. Na és, értitek? Megengeded, hogy a Biblia versei, a Biblia módja, ahogy a valóságot teremti, átalakítsa a tiédet? Hogy átvigyen ebből a materialista, naturalista, földhöz ragadt, józanul gondolkozó, engem nem veszel bolondából oda, hogy a valóság több ennél. Muszáj, hogy megtedd. Mert különben nem sok értelme van annak, amit írva van. Mert ha ezt a robbantást nem csinálod meg, akkor túl sok érved marad a saját kis rendszered mellett. Mert jól megnézted te, hogy mi van itt. Nem vagy te hülye. Jól megnézted, és találtál rá megoldást. Itt van bent. Persze nem működik elég jól, ezért kell Isten is. Ugye? Az ígéretei, meg minden egy-két dolog, megbizniszeljük itt, hogy segítsen nekem. De alapvetően tudom én, hogy élek, meg hogy miről szól az élet. Ha? És itt élem a kis életemet. Ez az én életem. Kés, ne zavarjatok össze. És ha nem szakítasz ezzel teljesen, akkor a dolog csak nem fog működni. Fog, mert az Úr elvégzi a jó munkát arra a napra. Valahol le fogja szedni ezt a függönyt. Valahol ki fog szedni onnan. Csak nem lehetne ezt meggyorsítani egy kicsit? Miért kell nekem ott még eltöltenem 25 évet betegen, hogyha most is kijöhetnék? Miért kell következetesen megismételnem a hibáimat? Mert ragaszkodom ahhoz, ami az enyém a gondolataim szintjén. Jó ez? Kérlek, legyetek készek egy forradalomra a világképetekkel, az alaprendszer. És ha nagyon merésznek tűnik, akkor kezd realista lenni. Amikor nagyon vadat gondoltál, akkor kezd közeledni ahhoz, ami tényleg van. Jó? 9. vers. Ezzel áldjuk az Urat és Atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlatosságára teremtett embereket, ugye a nyelvről van. Tehát, hogy áldom vele, és utána meg átkozom az embert. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok, testvéreim. Nem kellene így lennie. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból áraszthatja-e az édes és a keserű vizet? Avagy teremhet-e, testvéreim, a füge olajbogyót és a szőlő fügét? A sós forrás nem adhat édes vizet. Ja, ez milyen édes kis beszéd volt. Nem érted, mit mond? Azt mondja, hogy ha átkoztad a testvéredet, akkor ne akard bolondá tenni azzal, hogy baromi szent vagy a következő pillanatban. Áldom az Urat, dicsérem, én vagyok a szent ember. Figyelj, a forrás már megmutatkozott. És a forrás az, ami gonosz, istentelen. És ezt mondja, hogy ugyanaz a forrás nem adhat édes és keserű vizet. A füge nem teremhet olajbogyót. Ha olajbogyót terem, akkor az egy olajbogyó fa. Mi az? Úgy hívják? Olajfa. Akkor az nem fügefa. Kiszúrtad? Hogyha a forrásból keserű víz van, akkor az egy rossz forrás. Ilyen egyszerű. Megint ez miről szól? Megint a lehetetlenségről. Megint arról szól, hogy nem tudod a saját kis rendszeredet semmilyen szinten igazolni. Csak ha becsapod magad. Ugye, ha itt láttál keserű vizet, akkor az még mindig a függöny mögötti világ. És ki kéne jönni ide? És megint miről szól? A forrást kéne lecserélni. Önmagamat Istenre, önmagamat Krisztusra. És ez megint egy szélsőséges üzenet. Megint nem arról szól, hogy megbütyköljük a régit, hanem arról, hogy egy teljes cserét hajtunk végre. Egy teljes radikális cserét. Az én életemet lecserélem Istenére. A kereszt üzenete ez. A régi meghalt, és íme új jött létre. És az egyetlen dolog, amit teszek, az választok a régi és az új között. Mindig ezt teszem. Nem megjobbítom a régit, mert a régi megjavíthatatlan, az új meg már tökéletes. Úgyhogy választok a régi és az új között. A saját rendszerem, a függöny mögötti világ, vagy Isten világa között. Ez a harc. Ez igazából az egyetlen döntés. És ahogy egyre érettebb leszek, úgy az életnek egyre több, egyre kifinomultabb területén fogom tudni felismerni a kettőt. És választani az életet. Isten rendszerét a sajátom helyett. Rendben van ez így? Értitek? Ezek a versek nem bátorítják a régi bűnös természetet. Ugyanúgy, mint ahogy 1 Korintus 13 se bátorítja a régi bűnös természetet. Úgy érezheted, mintha ezek a versek nem bátorítanának téged. Úgy érezheted, mintha ezek a versek a törvényt magasztalnál. Mintha ezek egy teljesítményt raknának rád. De akkor nem figyeltél oda? Mert ezek a versek nem nehézzé teszik a keresztény életet, hanem, mondjuk ki együtt kórusban, lehetetlenné teszik. Mondjuk ki együtt, 1, 2, 3, lehetetlenné teszik. Így van, az embernek lehetetlen. Ezt is mondta. A nyelvet az emberek közül senki se tudja uralni. Ez az új szövetség. Hogy a régi halálra van ítélve, nem működhet. Az új meg tökéletes. Válaszd az újat. Válaszd az újat. Válaszd az újat. Amen. Amen. Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy segíts nekünk választani. A hit harcát harcolni, nem valami mást. Ahol az egyetlen kérdés, hogy kinek adunk igazat. Ahol hajlandóak vagyunk meghallani, amikor te rámutatsz a saját rendszerünkre, amikor a függönyt megmutatod nekünk, ami mögé bújtunk, és Adj nekünk bátorságot, hogy nemet mondjunk a függöny mögötti világra, és lecseréljük a tiédre, ahol isteni lények vagyunk, az eljövendő korok uralkodói, akit egy szerető atya, egy szerető testvér az élete árán is, óv, véd és nevel. Te vagy az Istenünk, te vagy minden benned elvégeztetett, és mi téged választunk, mi benned maradunk. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sose kötöttél békét a mindenhatóval, akkor kérlek, hogy tedd meg most. Erről szól az evangélium, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Higgy benne. Vadd meg neki a bűneidet, fogadd el a megbocsájtást, és nyerd el az örök életet egyetlen pillanat alatt. Csak mondd utánam. Itt vagyok, Jézus. Tudom, hogy te vagy Isten, és tudom, hogy te meghaltál az én bűneimért, hogy meghaltál helyettem. Te vagy a megváltó. Te vagy a helyettesítő áldozat. Elfogadlak. Elfogadlak, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Bocsáss meg a bűneimet, és nevelj fel engem a felnőtt érettségre. A te teljességedet, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. És fogjuk még folytatni azzal a bizonyos bölcsességgel, a kívánsággal és az alázattal, ami ennek a gondolatmenetnek igazából szerves folytatója. Viszont ebbe beékelődik jövő héten Péter, és lehet, hogy az a téma beékelődik témaként ennek a folytatása elé, ezt még nem tudjuk, mert hogy az nagyon hasznos lesz. Ugye, mik azok a gondolatok, amikkel megtölthetjük a lelkünket, amelyek igazi reményt és igazi örömet hoznak. Köszönöm, el vagyunk bocsájtva, sziasztok!